Én is köszöntelek benneteket szeretettel, így az év első vasárnapján. Örülök annak, hogy együtt lehetünk, és közösségben lehetünk, és majd az úrvacsorai közösségben emlékezhetünk az Úr Jézusnak a halálára is, értünk hozott áldozatára is. Alapigét Isten tiszteletünkhöz áhítatos könyvünk ajánlása alapján szeretnék olvasni, Lukács evangéliumának a harmadik fejezetéből, a 23. verstől a fejezetnek a végéig, a 38. vers. Azért az ígérjétek meg nekem, hogy az igeolvasás közben nem fog a pulzusatok, meg a vérnyomásatok a legekbe ugrani, mi hallgatjátok ezeket az ígéket, ezeket a mondatokat, nem fogtok feletté izgulni felettük, de azért hallgassuk őket az Úr igéjének kijáró tisztelettel. Tehát így szól az ige, Lukács evangélium a harmadik fejezetéből, a 23. verstől. Jézus ekkor mintegy 30 esztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Éliié, ez Matátájé, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannaié, ez Józsefé, ez Mattiájé, ez Ámoszé, ez Námumé, ez Heszlié, ez Meggajé, ez Mahaté, ez Mattigyájé, ez Simjé, ez Jószeké, ez Jódáé. Ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Elrubábelé, ez Seltaiélé, ez Nériéé, ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré, ez Jósuáé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Matáté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Judáé, ez Józsefé, ez Jónnámé, ez Eljákimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Matátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Isaié, ez Óbédé, ez Boázé, ez Szalmoné, ez Nachsoné, ez Aminádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hetzroné, ez Péreci, ez Júdáé, ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhoré, ez Szerugé, ez Reuhé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, ez Kénáné, ez Árpaksádé, ez Sémé, ez Noéé, ez Lámeké, ez Metuzsálehé, ez Énoké, ez Járedé, ez Mahaláléé, ez Kémáné, ez Énosé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Hát ez izgalmas volt, ugye? Verártuk a körmünket az ige között. Néha már majd beletört a nyelvem ezekből a nevekbe, ezekből a szavakba. Tudjátok, nekem a január az egy kicsit olyan érdekes hónap a többi közül. Sok minden kötődik ehhez a hónaphoz. Például januárban volt a mi házasság kötésünk, egész pontosan a tegnapi nap emlékeztünk feleségemmel erről, a 22 éves házasság kötésünkre, egy csülök mellett emlékeztünk és ünnepeltük meg ezt a nagy eseményt. Aztán két gyermekünk is január hónapban született, és ami nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a január hónap az, amikor én új életet kaptam az Úrtól. Hát ez most már éppen 25 évvel ezelőtt történt, ha jól számolom, 1993-ban. És nem mondom azt, hogy rögtön, de azért egy-két év eltelte után már fel-fel kértek testvérek szolgálni, imaórára, ige hirdetésekre, és hát így van ez a mai napig. És ez alatt a 20-akárhány év alatt, amióta én úgy szoktam igét hirdetni, meg igével foglalkozni, ma egyetlen egyszer sem prédikáltam még nemzetségtáblázatból. Egyetlen, eszembe se jutott, meg se fordultak ez a fejembe, és valószínű, hogy most sem így lett volna, hogyha áhítatos könyvünk, éppen nem ezt az ige szakaszt ajánlja ma délelőttünkre. És amikor megnéztem egy-két héttel ezelőtt, hogy mi is ez a mai ige, és láttam, hogy nemzetség táblázat, akkor én arra gondoltam, hogy én erről szeretnék prédikálni. Nem az volt az első gondolatom, na keressünk valami érdekesebb olvasmány történetet a tanítás a Szentírásban, hogy ebből szeretnék prédikálni, úgy kíváncsi is voltam arra, hogy vajon milyen üzenetek lehetnek egy ilyen nemzetség táblában, mi az, amit az Úr tud általunk üzenni nekünk. Kezdtem is úgy olvasgatni, keresgélni prédikációkat, mások mit ragadtak meg ebből, mit kaptak az Úrtól, meg egyáltalán mit kell tudni ezekről a nemzetség táblázatokról. Csak aztán úgy alakult a hétnek az eseményei, hogy nem nagyon volt arra időm, hogy úgy elcsendesedjek és elkezdek készülni. Úgyhogy lélekben föl is adtam, hogy mégis ebből az igéből szolgáljak, és valami könnyebben prédikálható, könnyebben érthető igazakat kezdtem keresgélni, de aztán csak nem eszett ez a nemzetség táblázat, úgyhogy tegnap este valamikor 11 óra környékén végül átgondoltam, hogy mit lehetne, mit üzenne számunkra ezen a délelőttön. Szóval kétségtelen dolog az, hogy ezt szerintem biztos, hogy ti is tapasztaljátok, hogy pláne akkor, hogyha a Bibliát úgymond szisztematikusan olvassátok, és nem mondjuk egy áhítatos könyvnek az ajánlása alapján, hanem mondjuk úgy előről elkezdve az egyes könyveket elejétől a végig olvasva, hogy bizony nagyon-nagyon sok olyan szavaz, nagyon-nagyon sok olyan oldal van a Szentírásban, hát amit legyetek kellő tisztelettel, de értitek, hogy mire gondolok, unalmas. Nem tudom másképpen mondani, unalmas. Gondoljunk csak bele például a Mózesnek a törvényeire. Ugye az egyszerű bibliaolvasó, aki úgy gondolja, hát a általános műveltséghez hozzátartozik a Bibliának az ismerete is, hát akkor én most elolvasom a Bibliát, gondolja, és elkezdi az elején, volt elejétől. Hát mi ugye az elején vannak ugye érdekes történetek, ott a Mózes első könyvében, még ott a második könyvnek ugye az első harmadában is azért ott érdekesek ezek a történetek. Aztán egyszer csak úgy elkezdődnek a törvények, elkezdődnek az előírások, elkezdődnek az áldozati szertartásoknak a leírása, aztán az egész harmadik fejezet ezzel foglalkozik, meg a negyediknek is a kétharmada ez, meg az ötödik is tulajdonképpen ez. Na hát általában el se szoktak idáig jutni az ilyen általános műveltséget növelni szerető emberek, mert belefáradnak ezeknek az olvasásába, és hát tényleg unalmas. Nem lehet más mondani, mert semmi kapcsolódásunk nincs már nekünk ezekhez az áldozati történetekhez. Aztán én most olvasom, mert most olvastam a Józsuénak a könyvét, és ugye Józsué könyve is olyan, hogy az első fele, az első 12 fejezet, az érdekes. A honfoglalásnak a története, a különböző harcok, miképpen vívják egymással, elbuknak azok, megsegítik őket, és a többi. Aztán ott van a második fejezet, második része a Józsué könyvének, ami igen aprólékos részletezettséggel leírja azt, hogy az egyes törzseknek a határa, honnan, hova, mettől, meddig, melyik egységtől, melyik folyóig, mi határolta őket. Hát, elég gyorsan túl estem ezen a 12 fejezeten. Aztán ott vannak ezek a nemzetségtáblák. Na hát ez aztán a végképpen csapás a bibliaolvasó számára. Egyiknél a másik után, ez csak amit most felolvastunk, ez csak ennyi, egy kis nyúlfarki. De van olyan királyok könyvében, ahol oldalakon keresztül más sincsen, csak nemzetségtábla egyiknél a másik után. Hát olyankor az ember, a hívő ember is valahogy megvakarja a fejedúgulját, fölteszi azt a kérdést, de már más félne, hogy nem-e tiszteletlen ilyen dolgot egyáltalán föltenni. Minek ez nekem? Minek ez nekem? Minek ez nekünk? Mit kezdjek én ezekkel a dolgokkal? Miért kell ez nekem olvasni? De ha még nem olvasom, akkor meg Isten igéjével tiszteletlenül bánok. De ha meg olvasom, akkor azt sem tudom már mit olvasok, mert a gondolatom az ott van, hogy milyen ebédet fogunk közni majd vasárnap. Nem köt le, nem szól semmit, nem kapcsolódik semmit. Minek ez? Minek ezek a részek a Szentírásban? Hát tudjátok, mikor én most ezen gondolkodtam, akkor egy ház jutott az eszembe, történetesen legyen az a mi házunk. És olyan egy ház, a mi házunk is, hogy vannak benne fontos részek. Vannak benne jelentős részeinek egy háznak, mondjuk a konyha, nagyon fontos része a háznak, ahol főzzük az ebédet, vagy a nappali, vagy az ebédlő, vagy a szobák, és így tovább. Aztán vannak a háznak olyan részei, amik abszolút nem fontosak. Nem tudom hány éve, harmadik éve már, hogy ott lakunk ebben a házunkban, és szerintem van olyan része, ahol a feleségem sose járt, és valószínűleg sose fog menni, mert létrán kell fölmászni oda, meg ilyen kis szűk ajtón kell bebújni, ilyen padlástér. Az is a háznak a része, és a háztól nem választható el, nem mondható az, hogy például ott van a felső szobák fölötti padlástér egy abszolút fölösleges része tulajdonképpen a háznak, csak azt mondom, hogy csak nyűg van bele, csak baj van bele, mert a meleg a szeret szökni abba az irányba el, oda nem lehet fölmenni, oda nincs értelme semmit fölvinni, ott nem lehet eltérítsíteni, hogy az ember gunnyaszva bújik ott keresztül ott a cserép alatt, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy semmi szükség rá, teljesen fölösleges, na de meg lehet azt szüntetni? Le lehet azt onnan bontani? Hát nyilván nem. Mert a háznak a része egy olyan része, amire szükség van. És én úgy gondolom, hogy ezek a unalmasnak és száraznak és értelmetlennek tűnő bibliai részekkel pont ugyanez a helyzet, hogy nincs nagy jelentőségük, de mégis Isten igéje, mégis így kerek az Isten igéje, mégis így kerek egész a Szentírás, a Biblia, ez mégis az Isten szava, az mégis az Isten akaratából vannak ezek oda leírva. Hát ott kell, hogy legyenek, ez az Isten akarata. Viszont azt gondolom, hogy ezek nem fontos részei a Szentírásnak. Jó, na, hát szabad ilyet mondani, hogy valami nem fontos része a Szentírásnak? Szabad ilyen egyáltalán így gondolkoznia egy hívő embernek? Én azt mondom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy szabad így ezekre a szakaszokról gondolni. Mi érezzük ezt jól saját magunk is. Mondom, Isten igényéről van szó. Tehát ahhoz, hogy a Szentírás együtt legyen, ezek a szakaszok kellenek. De hát azért érezzük, hogy egy ilyen három oldalas nemzetség táblázat azért, hogy az üdvösség kérdésében sok minden nem tanít számunkra. Sőt, semmit igazából. Nyilván vannak olyan bibliai történetek, vannak olyan bibliai tanítások, amik nagyon-nagyon fontosak, mert nagyon sok mindent tanítanak az üdvösségről nekünk. Nagyon sok mindent tanítanak az Isten akaratáról nekünk. Nagyon sok mindent tanítanak arról, hogy hogyan kell éljünk az Isten akarata szerint a mi életünket ebben a világban. Azt írja egy helyen Pál apostol a római levélben a zsidóknak, hogy ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből. Tehát ez a törvény, ami ugye le volt írva, ez a zsidó ember számára, ezek nagyon fontosak voltak, mert ebből az írott törvényből értette meg, hogy neki hogyan kell élni az életét, hogyan kell az Isten tiszteletét, az Isten tisztelni, és a többi, és a többi. Tehát nagyon fontos. Viszont hát számunkra azért már nem annyira fontosak ezek az áldozati törvények, mert a kijelentés ezen már túllépett, tovább haladt, részei a Szentírásnak, és akár föl lehet menni bennük mondjuk a Krisztus az áldozati törvényekben, de azért mégis ugye nekünk ezt már megtartani nem kell. Azért, mert halad, fejlődött a kijelentés az Isten akarata szerint. Aztán lehet-e azt mondani, hogy valaminek a Szentírásban kevésbé van jelentősége? Én azt gondolom, hogy igen, hisz éppen az Úr Jézus beszél erről, amikor egyszer azt mondja, Máté evangéliumában olvassuk, hogy jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagy. Tehát van, ami fontosabb, van, ami kiemelkedik a törvénynek a betűi közül, a törvény igényi közül. Nyilván tehát vannak fontos részei, amit tanítanak az üdvösség útjára, és vannak kevésbé fontos részek, mint mondjuk ezek a nemzetség táblák, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan nagy lelkiismeret furdalásnak nem kell lenni, hogyha úgy folyamatos olvasásunkra viszonylag gyorsan végzünk ezekkel a nevekkel, és olvassuk azokat a történeteket, tanításokat, amik valóban már számunkra is üzenetet hordoznak. Tehát az, hogy nekünk nem sok mindent jelentenek ezek a nemzetség táblázatok, az nem jelenti azt, hogy ezeknek maguk idejében, a maguk korában nem lett volna nagy jelentőség. Mert ez ugye nem mindig volt így. Nekünk már ezek a nevek ma már semmit nem mondanak, de akkor, abban az időben igenis fontosak voltak. Tehát a maga idejében nagy jelentősége volt a nemzetség tábláknak. Miért? Azért, mert a nép törzsekre tagolódott. Ebből az következett, hogy egy embernek a joga és kötelessége nagy mértékben függött attól a családtól, nemzetségtől, törzstől, ahova éppen ők tartoztak. Aztán azt is látjuk és tudjuk, hogy aki a fogság után nem tudta a maga nemzetség tábláját, tehát a maga családját igazolni, az nem is ismerték el a nép tagjául, és nem számíthatott el, hogy szolgálatot nem végezhetett, na papi szolgálatot, aztán pedig egyáltalán nem végezhetett az ilyen ember. Tehát ezeknek a maga idejében igenis komoly jelentőségük volt. Az, hogy ez mára már ez a jelentőség megkapott, ez egy más dolog, de a Szentírás így kerek egész. Ugye egy kicsikét más a helyzet azért az Úr Jézusnak a nemzetség táblájával, hisz mégiscsak Jézusról van szó ezekben az igékben, és a négy evangéliumból kettőben olvassuk Jézusnak a családfáját. Tehát négy evangélistából kettő pontosnak tartotta azt, hogy megadja az Úr Jézusnak a családfáját. Ugye Máténál és Lukácsnál olvasunk ilyen nemzetségtáblát. Na most azért azt sem akarom én elhallgatni, mert ugye attól a tény még tény marad, hogy nem beszélünk róla és elhallgatjuk, és csak megemlíteni szeretném, csak azért, hogy lássuk azt, hogy milyen érdekes az Istentől ihletett Szentírás, mennyi fejtődést okoz az ember számára, és mennyire igaz az éneknek a szava, aki persze azt fogalmaz az egyik énekíró, hogy ki kétkedően nuzolja őt, annak válasz nem állt, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Hisz ugye, ha egymás mellé tennénk ezt a két nemzetség táblázatot, ezt a két családfát, akkor nagyon könnyű észrevenni azt, hogy hát bizony van különbség a kettő között. Ez is van formai különbség, erre még mondhatjuk azt, hogy hát formai különbség. Máté úgy írta a Szentlélek által, hogy Ábrahámtól indítja a családfáját, a családfának a leírását, és úgy érkezik el Jézushoz, tehát az időben előre haladva, míg ha figyeltétek itt Lukács evangéliumában, itt a sorrend fordított, itt Jézustól indul az evangélista, és időben megy visszafelé, és egészen elmegy az első emberig Ádámig, sőt, hát ha úgy tetszik, akkor megérkezik, visszaérkezik magához, Istenhez. És hát ez, mondjuk ezt, hogy ez egy formai különbség, valami oka biztosan neki, hogy az egyik evangélista így, a másik evangélista úgy írja le. Csak hogy a kettő között tartalmi különbség is, sőt, hogyha egymás mellé tesszük ezt a kettőt, akkor még azt is látjuk, hogy ellentmondás is van a két nemzetség táblázat között. Nagyon jó talajt ad azoknak, akik kétedőn mutatják őt, nagyon jó talaj azoknak, akik nem akarnak hinni, aki nem akar hinni, az megkeményítheti a maga szívét, és az ő elméletének, hitetlenségének, ateizmusának igazolására hozhatja is a két nemzetség táblát, és kimutathatja a Bibliának a megbízhatatlanságát. Aki ezt akarja, teheti ezt, a hívő meghajthatja a szívét alázatosan az Isten előtt, és azt mondhatja, hogy Uram, én ezt nem értem, de biztos úgy van, ahogyan te ezt elmondtad. Ugyanis a két listában a nemzetség száma Ábrahám után jelentősen eltér, Dávid után pedig szinte semmi nem egyezik. Aztán, ha megnéznétek, Máténál az van író, hogy József, Jákob fia, aki Mattáné, aki Eleázéré, és így tovább. Lukásnál viszont József Élinek a fia. Na most akkor melyiknek a fia? Ugye itt már is egy ilyen érdekes ellentmondás van. Hadd mondjam azt el, és én nem akarok most ebből az irányba elmenni, hogy van erre teológiai magyarázat, tehát nyilván ez a ellentmondás már az első században feltűnt az akkor élő hozzáértő teológusoknak, és vannak is magyarázatok arra, hogy mi az oka ezeknek a különbségeknek. Aki ezt érdekli, az, ahogy én rátaláltam, bárki rátalálhat erre a magyarázatokra. De most erre nem részletezni. Nyilván azért vannak ott ezek a nemzetség táblák, és ez is az evangéliumoknak az elején, mert az Úr üzenni akar ezáltal valami akkori népnek. Meg én azt hiszem, hogy talán ezen keresztül számunkra is tud üzenni, és nekünk is lehet üzenetünk ezekben a nem családfákban. Hát milyen üzenetre lehetünk? Először is, hogyha elkezdjük böngészni ezt a családfát, akkor ugye vannak azért ismerős nevek, amikkel úgy ismerjük őket a Szentírás. Zsoltán az egyik legismertebb, ugye Dávid királynak az élete, az ő neve, ami olyan ismerős, vagy aztán ott vannak az ősatyák, ugye ismerjük őket, Judát, Jákob, Izsák, Ábrahám, vagy ott vannak az őstörténeti emberek, egészen Ádámig visszavezetve. Ugye azt rögtön el lehet mondani mindegyikről, hogy ezek azért nem egy hibátlan emberek voltak, nem egy bűntelen emberek voltak, és ez még inkább kifejezést adjuk Máténak a családfájánál, mert Máté asszonyokat is említ, akiktől születtek a bizonyos emberek, olyan, mint például Támár, vagy Ráhár, vagy Becsabé. Hát egyik asszony sem a maga erkölcsi nagyságáról ismerjük a Szentírás. Olvassátok el csak Támárnak az esetét, hogyan születik az ő fia, aki benne van Jézusnak a családfájában. Hát nem egy szép történet, azt kell mondani. Egy parázna nő esik tehet. Nem egy szép történet. És mégis Jézusnak a családfájában ez benne van. Vagy Ráhár, ugye? Aki ráadásul még egy pogány nő is, bocsánat. Aki még egy pogány nő is, és az kifejezetten mondja, egy parázna nőről van szó. Vagy Becsabé. Ugye, hát az is ismerjük a Dávid és Becsabénak a történetét. Tehát igazából ezek nem a szentségükről ismerek előttük, hanem sokkal inkább a tisztátlanságukról. Sokszor inkább a paráznaságukról. De mégis ott van a Jézusnak a családfájában. És ott vannak Jézusnak a családfájában a nem is zsidó, hanem a pogány asszonyok is. Ez is mutatja, azt gondolom, hogy ő honnan származik. Ugye a mai kor az olyan, hogy a mai korban valaki szeretné válni, hogyha egy kicsit felsőbb emberről van szó, politikusról, erről, arról, szeretné kitörölni a családfájából azokat a neveket, amik olyan kompromitálóak, akik nem szép volt az életük, akik miatt akár még vádolni is lehet. De az Isten igéje nem csinál ilyet. A maga valóságában, a maga egyenességében elévünk adja, ez a megváltónak a családfája. Ezek az emberek alkották, ezektől az emberektől származik az, aki utána ennek a világnak a megváltója lett. Ő ilyen, ennyire egyé lett, mivelünk, ennyire egyé lett az emberiséggel. Aztán olvasunk olyanról, és azt hiszem, hogy a előbb felolvasott családfába nagyon sok ilyen van, akiről aztán fogalmunk nincsen, hogy kicsodák. Fogalmunk nincsen, hogy kicsodák. Hát például tudja valaki, hogy ki volt ez a Nér? Szerintem senki a Földön ma már nem tudja, hogy ki volt ez az ember, vagy József, vagy Jódá, és akkor itt sorolhatnánk újra a neveket. Fogalmunk sincsen. Ezek az emberek valamikor itt éltek a Földön. Ma már csak egy név, ami megmaradt róluk, megmaradt tőlük, de ezek valamikor érző emberek voltak, gondolkodó emberek voltak, olyanok, mint mi most. Voltak álmaik, voltak vágyaik, élték az életüket, volt tervei, lehet, hogy egyik bűnös volt, lehet, hogy a másik szent volt, lehet, hogy az egyik tisztátalan volt, a másik az ragaszkodott az Úrhoz, a törvényhez. Nem tudunk róluk semmit sem. Csak egy név az, ami megmaradt róluk. Ezzel olvastam valahol, azt mondják ilyen hozzáértők, akik ezzel foglalkoznak, hogy ez idáig a Földön mintegy 110 milliárd ember élhet. Hát, hogy számolták ki, fogalmam sincsen, de fogadjuk el, tegyük fel, hogy igazuk van, tényleg 110 milliárd ember élt már idáig a Földön. Ebből nagyon-nagyon kevés olyan van, akiről úgy tudunk, mert a történelem valami miatt följegyezte őket. Meg a többsége olyan, hogy fogalmunk nincsen, hogy ki ezek az emberek. És hogyha én belegondolok abba, hogy hát én is idegszel, amíg az Úr vissza nem jön, pár száz év múlva már ki fog emlékezni rám. Senki sem fog emlékezni rám, hogy én valaha itt éltem ezen a Földön, így szolgáltam, prédikáltam, hittem, és alattam, és vágytam, és szerettem, ki fog rám emlékezni. Én már azt sem tudom, kik voltak az én dédszüleim, pedig nem olyan régen, még a múlt században éltek, de nem ismertem én már őket. Aztán a följebb megyünk, apám végzett ilyen családfa kutatás, nevet vannak 1800-as évekig visszavezetve, de egy néven túl ma már semmi. Az se, hogy mit foglalkoztak, mit csináltak, hol éltek, hogy éltek. Aztán ez az egész már a homályba vész, és már nevek sincsenek. Fogalmam sincs, hogy kik azok, akiktől én származom. Tudjátok, ezek az emberek egyetlen egy dolog miatt ismerjük őket, vagy tudunk a nevükről, tudunk ezeknek az embereknek a létezéséről, egyetlen egy dolog miatt, hogy Jézushoz tartoztak. Jézusnak a családjához tartoztak. Onnan származik, tőlük származik a megváltó. Ez az egyetlen egy, ami megmarad róluk. És tudjátok, én azt gondolom, hogy mi ránk nézve is, ez az egyetlen dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten így emlékezzen mi ránk, mint akik az ő fiához, mint akik Jézushoz tartoztak. Mert az van megírva a Szentírásban, hogy Isten nem feledkezik el egyetlen egy emberről sem, erről a 110 milliárdról, ő mindegyikről tud. És mindegyiket elő fogja hívni. És mindegyik ott fog állani majd az ő ítélő széke előtt. Egyetlen egy kérdés van csak, hogy az az ember, az Jézushoz tartozott az életében, Jézus családjához tartozott az életében, ott érte az ő szívében az Úr Jézus Krisztus, vagy nem. Ez az egyetlen, ami fontos, ami tovább megy a mi életünkön, és tovább mutat a mi életünkön, hogy Jézushoz tartozunk-e, vagy sem. Az Úr Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy az emberek a Dávid fiát lássák ő benne, és sőt önmagát ugye nagyon sokszor úgy is nevezi, hogy az ember fia. Hogy az ember fia. Ő valóságos ember. És azt gondolom, hogy ennek a nemzetség táblázata lesz, akarta üzenni a Szentlélek akkor is az embereknek, hogy egy olyan valakiről van szó, aki emberről van szó. Aki itt élt közöttünk. Aki eljött mi közénk. Egy valóságos ember, valóságos testben. Nem egy angyal ment föl a keresztre, hogy váltságot mutasson be. Nem valamiféle szellemi lény volt az, aki ezt az áldozatot bemutatta. Voltak ilyen téveigések valamikor az egyháznak a történelmében, hanem egy hús, vér emberről van szó. Olyan emberről van szó, akinek a családjában, a családfájában mindenféle fajta ember volt. Hitvány és szent, zsidó és pogány, ismert és ismeretlen. És ez a nemzetség tábla hirdeti számunkra, hogy élt közöttünk valaki. Valaki, aki méltó volt arra, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Emlékeztek arra, a Jelenések könyvében van az feljegyezve, hogy azt mondja a János, a próféta, hogy sírt, amikor ott volt a könyv, hogy ki méltó arra, hogy a könyvnek azt a könyvet felnyissa. Hogy nincs senki méltó ezen a földön. Hiába az Ószövetségnek a hatalmas emberei, hiába az őstörténetben élő emberek, az ősatyák, a királyok. Egy sem méltó arra, hogy azt a pecsétes könyvet felnyissa. És akkor ugye ott van az oroszlán, akit aztán báránynak is lát. Na ő az, a Júdabeli oroszlán, aki méltó arra, hogy a könyvet felnyissa. Ki méltó arra, hogy az áldozatot bemutassa az emberiségért. A bűnös ember nem hozhat áldozatot az ő halálával. Egyetlen valaki volt méltó, az Úr Jézus Krisztus, aki eljut Ádámból egészen Máriáig, és test szerint megszületik ebben a világban. Egyedül ő az, aki méltó arra, hogy magára, és alkalmas arra, hogy magára vegye a maga büntelensége, a maga tisztasága, a maga Isten félelme miatt magára vegye az egész emberiségnek a bűnét, az enyémet is, a tiédet is, és mindannyiunkét is, és fölvigye a keresztre. Ő a megváltó. Aztán, ahogy böngészünk ezeket a neveket, és elindulunk, ugye, most itt Lukásnál Jézustól visszafelé a történelembe, ugye egész Ádám, de mondjuk fordítsuk meg, és akkor Ádámtól eljutunk Jézusig, akkor tulajdonképpen elvonul előttünk az egész történelem, ugye? Ez nem más, mint Istennek az üdv története. Kezdődik az emberiség története egy emberrel, aki Istentől kapja az életét, mert ugye azt mondja, ezzel fejeződik be, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Tehát Ádám az Istentől kapja a maga életét, az Isten helyezi ebbe a világba, erre a földre, és az Ádám az, aki elbukik. Elbukik ott az Éden kertjében a kísértésnek az idején, és ott akkor ebben az állapotban elhangzik egy ígéret. Hát ezt éppen a öt megkísértő kígyónak ígérte az Isten, de mégis ezt nevezhetjük, és úgy szokták ezt nevezni, hogy ez az ős evangélium így szól, hogy ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
Tehát megjelenik az ős evangélium, és az ős evangéliumban egy ígéret valakiről, Ádámnak egy utódjáról, aki majd el fog jönni erre a földre, és a kígyónak a fejére fog taposni. El fog jönni majd valaki, aki kidöli a kígyónak a méregfogát, aki a halált megsemmisíti, aki a halált legyőzi. Megjelenik az ígéret, még Ádámnál. És ez a nemzetség tábla mutatja az üst történetnek ezt az előre haladását, ezt a fejlődését. Amikor elhangzik ez az ígéret, elindul a történelem. Elindul a történelemnek a folyama, de nem olyan kicsapongó módon, hol erre, hol arra, hanem ez egész történelemnek, az üst történelemnek van egy medre, van egy folyása, aminek a célja elérkezni a végcélhoz, elérkezni Jézushoz. Elérkezni az Istennek a megváltójához. Gondoljatok bele, az Ádámnak a bűnveesése és Jézusnak a megszületése között olyan körülbelül olyan 4000 év, meg lehet számolni. 4000 év telt el. 4000 éven keresztül a történelem az Istentől meghatározott módon folyik. És ez az ige, ez a családfa a bizonyítéka arra, hogy az Isten szava mennyire igaz, és mennyire megbízható. És az Isten szavát mennyire komolyan kell venni. 4000 éven keresztül Isten viszi a történelemnek a folyamát. Hányszor és hányszor megszakadhatott volna ez a lánc? Megszakadhatott volna már Noénál, egészen hamar, az özönvíz idején, az embereknek a bűne miatt, az emberi bűn miatt. De Noénak a hite, Noénak az Isten félelme átlendíti az emberiséget ezen a holtponton. És meg tovább a kijelentés. És belegondoltam abba a testvérek, hogy ezek között, a nevek között voltak olyanok, akik abban a 400 éves egyiptomi fogságnak az ideje alatt rabszolgaként éltek. Nem tudom, melyik lehetett ez, úgy tippeltem, ugye Jákob után lehet ez valaki, a Pérec, a Hecron, az Arni. Hát ezek olyan emberek voltak körülbelül, akik Egyiptomban éltek. És hát azért bele lehet gondolni abba, hogy rabszolgaként Egyiptomban, abban a korban, abban az időben az emberi életnek nem sok értéke volt. Semmit nem jelentett egy embernek lete. És az Isten őrzi ezeket az embereket azért, hogy Jézus megszülethessen. Vagy belegondolhatunk abba, hogy valaki ezek között, az emberek között a babiloni fogság ideje alatt él. És valamelyik ezek között halálra volt ítélve Hámánnak a bűne miatt. Ugye Hámánnak az őrjöngése miatt, aki ki akarja írtani a zsidókat. Az élete veszélyben volt. És az Isten megmenti. Amikor Eszter könyvét olvassuk, erre is gondolhatunk. Hogy ez is azért van, hogy tovább mehessen a folyó, tovább folyhasson a maga medrében. Hogy megszülessen Jézus. Megszülessen a megváltó. És a történet folytatódik. A történet itt nem áll meg. Ugye eljön Jézus az ígéret szerint. És aztán neki meg kell halnia. Fel kell támadnia. Amennybe kell mennie, uralkodnia kell. És hogy aztán beteljesedjen a történelem célja, visszajöjjön ebbe a világba királyként, úrként, és uralkodjon, és felállítsa az ő királyságát. Biztosak lehetünk az Isten szavának a beteljesedésében. Azért ez a 4000 év alatt sokszor gondolhatott esetleg valaki arról, hogy hát, ez az ígéret sehol nincsen, ez soha nem fog beteljesedni. Hol van ez az udvar? Ki ez, aki majd aki a kígyónak a fejére tapos? És a családfa, amit olvastunk, ennek a bizonyítéka, hogy amit az Isten megmondott, azt az Isten beteljesíti. Nem azonnal, mi azt szeretnénk, hogy történjen azonnal. Kain is így gondolkodott, Ádám is így gondolkodhatott annak idején, hogy már Kainban láthatta, hogy na itt az utód, itt van a megváltó, itt van az, akit Isten adott. Ó, hát még egy jó pár nemzedéknek el kellett tennie ahhoz, hogy Jézus valóban erre a földre megszülessen. De beszél az ige arról, hogy ő vissza fog jönni ebbe a világba. Már 2000 év eltelt. Már akkor voltak csúfolkodók. Az első században olvassuk Péter levelében. Hol vannak az ő ígéretei? Minden ugyanúgy van, semmi sem változik, sose fog visszajönni. És esetleg elbizonytalanodhat már ilyenkor a hívő lélek ennyi idő után. De igen biztos az Istennek az igéje. Igen biztos az Istennek a kijelentése. Nem szakad meg. Nem áll félre, nem gyengül el, nem előmenődik el, hanem számíthatunk arra. Ez a család a bizonyítéka annak, hogy mennyire érdemes komolyan venni az Isten igéit, amikor az Isten ígéretét, amikor azt mondja, hogy velünk van a világ végezetéig. Ez egy ígéret, És ráállhatunk, és akkor is bízhatunk benne, amikor a nyomorultul érezzük magunkat, olyan kilátástalanul, és úgy gondolhatjuk, hogy senki sem foglalkozik a mi ügyünkkel, se a földön, se az égben, senkinek se vagyunk fontosak. De igen, az ő ígérete megáll, az ő ígérete biztos, és az ő ígéretében mi bízhatunk. Ugye két Ádám az, akiről olvasunk. Az Úr Jézus úgy nevezi egy helyen a Szentírás, a Pál apostolon keresztül, hogy az utolsó Ádám. Másik helyen azt mondja, hogy a második ember. Van az első Ádám, és van az utolsó Ádám. Mind a két Ádámmal elkezdődik valami. Az első Ádámmal elkezdődik a teremtés, a második Ádámmal elkezdődik az újjáteremtés. És amit az első Ádám, az első ember elveszít a bűn miatt, az Istennek a jelenlétét, az Istennel való közösséget, a testnek a halhatatlanságát, azt a második ember, az utolsó Ádám megszerzi számunkra, sőt, még talán többet is, mint amit az első Ádám elveszített. Az első Ádám elveszítette a paradicsomot, elveszítette az életfáját. Az utolsó Ádám mindezt megszerezte számunkra. Megszerezte számunkra az elveszített örök életet. Megszerezte számunkra, visszaszerezte az Istennel való békességet. A nemzetség tábla elején és a végén egy-egy Ádám. Ez Istennek a kegyelme. Amit az első Ádám elveszi, azt a második ember, az utolsó Ádám a számunkra visszanyeri és megnyeri. Ő azért jött ebbe a világba, ezért teljesítette be az Isten akaratát, hogy nekünk legyen üdvösségünk, hogy a mi életünket legyen, aki rendbe hozza, hogy legyen Istennel valóságos közösségünk a mi életünkben. És kívánom azt, hogy így lássuk ezt a nemzetségtáblát, és a nemzetségtáblába hadd lássuk bele mindezeket az üzeneteket, amelyek most elhangoztak.